Tribün, a Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribün, műsorvezető Takács Áron.
Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Erik.
Szia, Taki!
Van egy.
A hallgatókat én is.
Mai adásunkban pedig van egy különleges vendégünk, Törös Balázs, azaz Baska, a Sport TV NBA szakértője. Szia Baska, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Negyedik alkalom, ami különleges vendégnek számított.
Mindig.
Örökké.
Sziasztok.
Számunkra az vagy.
Hello.
Hát a mai adásunkban hoztunk 5 kérdést számodra, amit bízunk benne, hogy meg tudsz válaszolni, amiről nagyon sokat beszéltek a nyáron, és valószínűleg a szezon során is fognak még erről beszélni, és hoztunk 5 csapatot, akit Erikkel mi bajnok esélyesnek gondoltunk, igazából ez 6 csapat lesz, egy kicsit csalunk, mert nehéz volt választani, és ezen fogunk végigmenni a mai adásban. Az első ilyen témánk, és talán ez a legnettesebb, vagy nem egy közkedvelt téma, az pedig az oltás kérdése. Nagyon a sláger téma volt ez a nyár folyamán, és több játékos is még nem hajlandó beoltatni magát, de azért a játékosok 90%-a elfogadja az NBA-nek a szabályzatát, protokollját, de hát például Kyrie Irving hát semmi pénzért nem hajlandó beoltatni magát, és LeBron James erről azt nyilatkozta, hogy mindenkinek a saját teste, saját döntése, de Kareem Abdul-Jabbar pedig azt mondta, hogy ezek a játékosok példaképek, nekik van közösség, teremtő erejű, befolyásolják az embereket, akik követik őket, és azért, ha valaki nem oltatja be magát, nagyon sok embernek az életét is veszélyeztetés, ez felelősség, és azért LeBron James nem vonulhat vissza a vélemény nyilvánítástól, és inkább azt kellene mondani, hogy legyen felelősség. Mi a te véleményed ezzel a témával kapcsolatban?
Hát szokás szerint van, meg sok oldalról tudom megközelíteni. Kezdem LeBron James oldaláról, aki az elmúlt időszakban azt a hatalmas média hatalmat, ami az ő különböző közösségi média ekkántjai alatt összpontosul, szerintem nem használja jól. Amikor kihátrál, kifarol a Kínát bíráló kommentek mögül, amikor a testvéreit, és most értsétek jól, szinte soha nem hajlandó elővenni, viszont mint kiderült egyébként fújjogosan intézkedő rendőrnek a fotója mellé kiírja az elszámoltatást. Az, hogy ilyen elnéző Kyrie Irvinggel, tehát hogy én úgy érzem, hogy mostanában egy kicsit fontos lett, hogy mit gondolnak róla a kollégák az NBA-ben, és mit gondol róla a bővebb hát közössége, az afroamerikai közösség, és az, hogy egyébként játékosként, példaképként, sportolóként, amerikai emberként milyen kötelességei vannak, és milyen hatalma van, azt szerintem kezdi háttérbe szorítani, és én ennek nem örülök, mert közben meglátod, hogy mennyi jótékony cselekedet fűződik a nevéhez, és hogy brutális ez az erő, amit akár jóra is használhatna, ehelyett ilyen tojáshéjakon, vagy tojásokon lépkedve kommunikál például erről a témáról is. Aki azt gondolja, hogy nem oltatja be magát, egyetértek vele, az ő döntése, csak ugye ez Magyarországon ez egy ilyen elterjedt kifejezés, ezt én behoznám, csak csinálja otthon a 4 fal között. Semmi gond nincsen, akkor maradjon otthon karanténban, amikor egy ember bejár olyan egyébként veszélyeztetett, akár korban, akár családi állapotban lévő emberek közé oltatlanul, az nem a saját döntése. Tehát aki bejár egy erőnléti edző mondjuk a Brooklyn Netshez, akinek otthon mondjuk olyan rokona van, aki ténylegesen nem kaphat oltást, mert hogy nem tudom, egészségügyi állapota ezt nem engedi. Nekem is van olyan ismerősöm, aki műtétből lábadozik, és azt mondták neki, hogy inkább ne. Ő maga simán bevállalná, de azt mondták, hogy figyelj, várjunk ezzel. Akinek idős, akinek kisgyereke van otthon, egy csomó ilyen szituáció van, akikkel Kyrie Irving oltatlanul találkozik. Szóval szerintem ez nem oké. Nem arról van szó, hogy... Értem azt is, hogy... És lehet persze erre mutogatni, hogy nem ismerjük a hatását, meg stb., de hogy amikor elviszed a fiadat, lányodat, vagy akkor elvittek téged bárányhimlő oltásra, ne haragudjon, milyen márkát adnak? Miért? Bárányhimlő oltás, beadom, és megyek a dolgomra. Szóval én ezt így nehezen tolerálom, meg nehezen fogadom el. Kyrie Irvingen kívül ugye az ismertebb játékosok közül Bill, Bradley Bill az, akiről még járja, hogy nincs beoltva. LeBron James is sokáig kitartott egyébként, aztán végül beoltotta, és mellett az is benne, hogy az afroamerikaiak között egyébként nagyon nagy az oltás ellenesség, aminek egyébként meg történelmi okai vannak, mert hogy őket, mint kiderült, felhasználták olyan kísérletekben, ahol azt gondolták, hogy oltást kapnak, és egyébként pedig mérget kaptak, vannak ezzel kapcsolatban ilyen brutál sztorik, tehát nem azért, mert meg akarták mérgezni őket, egy ember kísérletnek voltak egyébként a részesei. Ezt is értem, de nagyon örülök annak, hogy per Kyrie Irvinggel szemben mind a liga, mind a csapata Brooklyn Nets semmilyen elnézést nem mutat, és gyakorlatilag eltanácsolta a csapattól.
És úgy tűnik, hogy most a liga eléggé kitartó, mert láthattuk a kínai esetnél, amit már említettél, hogy ott azért nem volt annyira következetes a liga, de most hozott egy szabályzatot, és úgy tűnik, hogy ezt betartja, és végre egy jó irány a ligától.
Az NBA egyébként már, amikor kitört a Covid még másfél évvel ezelőtt, akkor is szerintem az egyik leghatékonyabban, meg legokosabban kezelte az egész szituációt ezzel a buborékkal is. Le tudták játszani a szezon. Engem a Káriban az, ami zavar egy kicsit, hogy most legutóbb ő már arra hivatkozott, hogy nem is maga miatt nem oltatja be magát, hanem hogy ő ezzel a cselekedetével szeretné képviselni azokat a testvéreit, akik hasonlóan oltás ellenesek.
Igen, illetve azokat, akik nem akarnák beoltatni magukat, de a munkájuk ezt előírja. Szóval tényleg, tehát
ez,
tehát,
ez egy munkahely, ugyanúgy az NBA.
Igen.
És hogyha ezt kéri a munkahely, akkor ezt meg kell tenned, vagy akkor dolgozz home office-ba, de hát kosárlabda játékosként nagyon nehéz home office-ba dolgozni.
Minden munkahelynek van code of conductja, SMS-e, szervezeti működési szabályzata, stb. Ezekben mind bele lehetne kötni. Ez az oltás, ez most egy népszerű téma. De tényleg néha olyan, mint hogy a Kyrie Irving csak keresni a kifogást,
hát,
hogy ne kelljen játszania.
Meg azért volt már egy-két dolog, amiben belát. Szerinted ez hogy fog kihatni a Netsre? Mert fogja ez őket? Nyilván nem csak az a része, hogy mondjuk a Kyrie Irvinget nem tudják a szezonban használni azért, mert nem fog így pályára lépni, csak hogy lehet ennek a hosszú távú következménye az, hogy eltrédelik, visszavonultatják, és akkor ebből lesz valami hátrányos dolog, akár a Hardeniknek, akár a Durantéknek.
Ugye azért vagyunk egy picit vakon, mert ez a hármas, ugye Kevin Durant, James Harden és Kyrie Irving hármasa hiba határon aluli mintával játszott egymást. 8 meccsük van eddig, vagy 9, mert valaki mindig sérült volt. Igazából nem tudod, hogy mi hiányzik, egy ígéretet, egy déli bábot kergetünk, hogy milyen lehet ez a három játékos egymás mellett.
Ez elég menőn néz ki, ez a déli báb.
Harden ugye irányít, Kyrie Irving mondta, hogy ő lemegy dobóhátvédnek, Kevin Durant meg mindent csinál. És ezt kergetjük, de mondom azzal, hogy a Nets ezt lezárta, és azt mondta, hogy figyelj, ez az ember nincs. Tekintsük úgy, hogy nem létezik. Szerintem a Netsben nagyon sok minden van, ami ahhoz kell, hogy bajnok esélyesek közé soroljuk őket. Ami pedig nincsen, az szerintem Kyrie Irving nem oldja meg. Nem tudom, hogy a Nets benne lesz majd a bajnok esélyesek között, én azt sejtem, hogy igen.
Talán.
És majd akkor beszélünk róluk, de ennyit előre. Tehát oda alapvetően kilók kellenének, meg gyorslábú, magas emberek, meg culák a palán környékére, mert rögtön a Bucks elleni nyitó meccs megmutatta, hogy Giannis mindenkit odébb pakolt, akit kellett, és hát egészen meggyőző volt a játéka. Ha jön Irving, és még dobnak 10 pontot, persze lehet erre is építeni, de pont egy Bucksnál azért elég jól fel vannak szerelkezve arra, hogy lelassítsák ezeket a játékosokat, úgyhogy abszolút ki fog hatni, de szerintem a Nets, hogyha tudatosan és ésszel úgy készül, hogy Irving nincs vagy nem nagyon van, akkor szerintem nagyon sok mindent ebből ki tud kompenzálni. Hát két korábbi MVP-t van a keretben. Azért az.
Úgyhogy az egyik a Durant.
Igen.
Akinek egészen elképesztő playoffja volt meg tavalyi éve, de majd beszélünk a Netről a második blogban. Jöjjön a második kérdésünk. Lesz-e igazi sztárjátékos Zion Williamsből? Lesz-e ő egy franchise arc? És az a nagy kérdés, hogy a Pelicansban lesz-e, vagy egyáltalán az első szerződését követően hosszabbít-e majd a Pelicansnál?
Nagyon jó ez a kérdés, és pont amikor ugye erre az adásra készültem, akkor ezzel párhuzamosan készültem a saját szezonbeharangozó streamemre, ahol ugyanezt a kérdést tettem fel magamnak, hogy vajon Zion Williamson lesz-e az egyik első olyan generációs sztárnak kikiáltott játékos, aki esetleg nem hosszabbít a csapatában. Erre minimális az esély. Annyival többet tudnak adni, hogy valószínűleg majd beleáll abba, hogy aláírja, és aztán utána majd ő is elkezd valami hátsó indiázást, hogy cseréljék el. Miközben ugye van Jordan-es szerződése, úgyhogy ki tudja egészíteni a kieső pénzt, ha esetleg egyből úgy döntene. Egyébként tudjátok, hogy kivel kapcsolatban merült ez fel? Néhány évvel korábban, hogy Ben Simmons nem fogja majd aláírni a maxát. Tehát az valószínűleg róla is fogunk majd beszélni.
Pontosan.
És hogy ez a sztori most éppen csúcson van, de hogy ez már korábban egy előrejelzett potenciális probléma volt, hogy ő vajon hosszabbít-e, és ő lesz az első maxra érett fiatal játékos, aki inkább elmegy a piacra. Williamson szerintem, amikor egészséges, akkor egy borzasztóan szórakoztató színfoltja a ligának. Ahogy nem fölfele ugrik, hanem előre, hogy mintha összegyúrnál, és most mindenki ezt értse jól, egy gorillát egy primadonnával, vagy nem primadonnával. A primadonna az nem balettozik, az énekel, nem?
Ugye? Hát meg a primadonnák a sokszor úgy értik, igen, hogy egyszerűen
balerina, azt a szót kerestem, hogy balerina, egy gorillát egy balerinával. Tehát hatalmas termettel, betör a gyűrűről, és aztán olyan finoman Kairi csuklója van a végén, hogy befejezi a gyűrű környékén. Nem csak leszakítja a gyűrűt, meg betöri a palánkot, hanem piszok finom a keze. Szerintem ennél ő még sok oldalúbb játékos is tudna lenni. Elpazarolt a Pelicans egy évet azzal, hogy ha bottal vertek, se értem miért tavaly a Jeff Van Gundy került a Stan Van Gundy a testvére lett a vezetőedzője a Pelicansnek, ki is vágták egy év után, szerintem teljes zsákutca volt. Ugye Point Zion, aki mikor irányítót játszik a Duke-on az egyetemben, ezt többször rábízták ezt a feladatot, meg előtte még főleg a gimiben is piszok jól lát neki, tehát ő ennél egy jóval sok oldalúbb játékos. De azzal nem lehet vitatkozni, és valószínűleg ő nem LeBron James abból a szempontból, hogy amikor megérkezett 2003-ban LeBron James a ligába, megnéztük, hogy néz ki, öreg, ezzel a testtel 10 év múlva kalapkabát. A 19. szezonját kezdi LeBron James, és még mindig egészen jól néz ki, de hogy az van, mert hogy UFO. És Zion Williamson pedig csalóka, tehát nem kicsi, meg azért az a fej, meg az a nyak, az nagyon durva, nála a feneke az, ami borzasztóan eltolja az összképet, mert hogy az tényleg egy ilyen...
130 kiló az emberünk.
Igen, de hogy a felső teste az ilyen amerikai focista, de hogy a fenekétől kifejezetten pufinak tűnik. Tehát hát annyira ilyen...
vizilósnak.
Igen. Szóval az, hogy ebbe a szezonba úgy jött be, hogy így gyakorlatilag fű alatt előhúzták, hogy ja, egyébként eltört a lába, és hát így hálaidásig ő egyébként nem lesz, de nincs itt semmi látnivaló, menjünk tovább, és aki mindenki köpni nyelni nem tudott, hogy mi van, ez csak
mi van már megint? Inkább
az, hogy... benyögitek? Úgyhogy nem vagyok abban biztos, hogy Zion Williamson azt a pályát fogja befutni, amit az elején jósoltunk neki, és a Pelicans sem abba az irányba megy, ami azt prognosztizálná, hogy ők együtt fognak nagyon nagy sikereket elérni.
Na igen, hogy egész karrierje során itt a Pelicansban jönnek a sérülések, és akkor felmerül az emberben, hogy nem túl duci, dagat, Zion Williamson.
Úgy láttuk, hogy néz ki most a szezon kezdéskor, most ez másképp, hogy nem fog játszani, de hogy azért LeBron Jamesnek nem ez volt a mentalitása.
Hát meg, hogy 10-20 kilót le tudsz venni erről az emberről, még úgy is meg lesz a fizikai fölény, és láthatjuk, hogy nem csak ebből él, hanem mondtad, hogy vaj keze van, okos a játékhoz, és egy sok oldalú játékos lehet belőle, de akkor miért nem tudják neki megmondani, vagy elérni nála, hogy öcsi, dob le 10 kilót, hogyha te világsztár akarsz lenni. Egyszerűen azért, mert nem akar itt lenni New Orleansban, és láthattuk, amikor draftolták, akkor is nagyon húzta a száját, nem nagyon van kedve itt játszani. Ilyen egyszerűen ez a mentalitás, hogy nem hajlandó beletenni a pluszmelót, vagy a Pelicansnál nem elég bátrak ahhoz, hogy megmondják, hogy figyelj, túl duci vagy, és a testalkatod nem bír el ennyi súlyt, nagyon jó játékos vagy, de kicsit vegyünk le, akkor ezt a Pelicans is elrontja, vagy Zion a hibás, aki nem hajlandó változtatni.
Ezért tavaly, most nincs előttem, de hogy elég sok meccset játszott. Tehát tavaly keveset hagyott ki, tavaly pont az látszott, hogy lehet, hogy mégis elbírja ezt a súlyt, aztán jött utána erre a nyár. De hát nyilvánvaló, hogy ha éppen, tehát attól, hogy valaki csodával, határos módon bekötött szemmel átrohan egy erdőn, anélkül, hogy lefejelni a fát, az nem azt jelenti, hogy mindig ezt kell csinálni, hanem azt, hogy marha nagy szerencséje volt, és jobb lenne inkább felhúzni a fél szemére. És ez lenne a megoldás Zionnal is. És nem tudom, hogy mi a válasz erre a kérdésre, hogy az, hogy nem mondanák meg neki, szerintem biztos, hogy megmondják neki, biztos, hogy leül az erőnléti edzővel, és elmondják, hogy mi van, csak az van, hogy játékos uralom van, és amikor utána visszajön nyáron, és akkor nem, hogy nem fogyott, hanem nem tudom, hízott 2 kilót, akkor
majd szezon képzelni, mert a Zionról már voltak ezek a hírek még a draft előtt, hogy ő már 8 éves kora óta, nem tudom mennyit ez már úgy készült, tényleg általános iskola elemi óta, hogy ő NBA-ben lesz profi, és láttuk is a gimnázium évei alapján, hogy belerakta a melót, ha kellett, akkor alázattal irányítót játszott, hogy furcsa lenne nekem azt elképzelni erről az emberről, hogy most, amikor ott van és profilvá vált, teljesült az álma, akkor ezt az egészet eldobja, úgyhogy egyébként mindenki körbe ajnároz, hogy mekkora a prospekt, és ő lett a következő LeBron James. Ezt ilyen könnyen eldobná szerinted?
Nem tudom, hogy ez mennyire eldobás, mennyire van ez benne a légkörbe, de azt se felejtsétek el, hogy az őt megelőző 1-1-es a Pelicansnél is olyan méltatlan véget ért Anthony Davis, és a végén már ugye ő se akart nagyon pályára lépni, és ő is hát kvázi zsarolta már a Pelicans. Tehát valami ott nem stimmel a csapat meg a sztárjai között. Ettől még Williamsonnak a saját felfogott érdek lenne, mert oké, hogy nem a New Orleansban akar megöregedni, viszont az nem biztos, hogy annyira kapkodni fognak a csapatok utána, hogyha a korlapja az olyan lesz, mint egy nem tudom, 30 éves Trabannak a szervizkönyve. Minden évre jut valami. Hogy
hány évet tud lehúzni a ligában.
Hosszú idő után sikerült egy jó szezont összerakni a New York Knicksnek. Ez egy egyéves csoda volt, vagy az igazolásoknak köszönhetően akár szintet is léphetnek.
A New York Knicks vezetőedzőjét Tom Thibodeau-nak hívják, és ha végignézitek a statisztikákban Tom Thibodeau első éveit, meg második, harmadik éveit, akkor látni fogjátok, hogy ő ez a klasszikus, ez a fellángol a szerelem típusú edző. Tehát vannak olyan edzők, akik ahogy telnek az évek, egyre jobban megtalálja az összhangot, utána egyre jobban csiszolódnak össze, és akkor már minden rezdülését ismeri a játékos meg az edző. Tom Thibodeau bejön, olyan hangjon ugye a fickónak, mint hogyha összekevernéd egy mucsit egy reszelővel, tényleg egészen elképesztő, ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy meg nézőknek, hogy hallgassák meg Tom Thibodeau-t beszélni, és ő odajön, odaver egy nagyot, mindenkinek összeszorul a feneke, és elkezd nagyon védekezni. És ezt megcsinálta New Yorkban is. A támadó játék az viszont a playoffban az úgy valahogy elmaradt, és jött az Atlanta Hawks, és szórták a pontokat, Trae Young csodálatos volt, John Collins feltámadt, Bogdanovic oda tette magát, Julius Randle, aki meg legtöbbet fejlődő játékos volt, és All-Star volt, meg halulról kaparta a 30%-ot mezőny mutatóban, mert egyszerűen megfojtotta a védekezés az Atlantának, és nem volt B-opciója. Viszont, hogyha meg kellett nézni azt, hogy kik a legtöbbet játszó játékosok az NBA-ben, akkor érdekes módon, mutatnék idézőpontatok is, érdekes módon megint Tom Thibodeau játékos, és megint beleállította a földbe Jeremy Grantet, nem itt játszik, hanem Julius Randle-t, meg RJ Barrett-et, ők voltak a liga talán első és második legtöbb percet játszó játékosai. Thibodeau-nak az ereje az inkább halványodni szokott pont emiatt, mert a következő évben fáradnak a játékosok, megunják, hogy marha sokat kell játszani, a védekezési intenzitása az már, tehát, hogy ha valaki mindig tudod 1000 fokon ég veled szemben, akkor egy idő után akklimatizálod. Az elején még motivál, de amikor mindig az a hangerő fogad, akkor egy idő után már így a füled is hozzá alkalmazkodik. És igazoltak játékosokat, de ezzel mondjuk pont vitatkozik, hogy az első meccsén a New Yorkban kétszer és hosszabbításban nyertek a Celtics-szel, és Iván Fournier-nek, a francia válogatottnak a csillagának fantasztikus estéje volt. Én nem vagyok egy Fournier hívő, hogy rá lehet építeni egy csapatot. Neki lesznek nagy meccsei, de nagyon nagy meglepetés lenne.
Hát valószínűleg nem is rá akarnak építeni, nem?
Hát ide az volt a kérdés, hogy az új érkezőkkel mi történik. És jön az a Kemba Walker, aki pedig Charlotte-ban hős volt, Michael Jordan akkor mindenki egy zsugori alaknak tartotta, igen, amikor nem hosszabbította meg csúnya pénzekért. Most szerintem
hát ennek
csinálnának egy népszavazást, hogy jó ötlet volt a Kemba Walkert nem kitömni, szerintem az egy erős, masszív kétharmadot kapna Jordan, hogy jól döntött. Odahozta hozzá képest apró pénzért Scary Terry-t, Terry Rozier-t a Celticsből, aki tavaly karrierévet futott, most azért ő egy masszívabb szerződést kapott, de mindig még csak 20 millióról beszélünk, nem 30 pluszról, amit Kemba Walker kért volna. És azért az ő lábában azért nem bíznék annyira már. Uh-huh. Úgyhogy akik jöttek, azok nem tudom, hogy mennyivel lökik őket túl. Julius Randle-nek mennyire volt ez egy fecske éve? Van-e még Derrick Rose-ban? Az ő újjászületése az lelképesztő és lenyűgöző, és imádom, de van, tehát attól az még nem normális, hogy a tavalyi Hawks elleni sorozatban Derrick Rose volt a New York nem legjobb játékosa. A Rose-rajongóknak ez egy marha jó sztori, én is imádom, csak nem normális, mert RJ Barrettnek kéne lennie, de ott vannak a fiatalok, ott van Quickly, ott van Obi Toppin, akiknek lehetne és kellene fejlődni, ott van Mitchell Robinson, aki egy sérülékeny maga sem vennek, tehát van még hova nyúlnia Tom Thibodeau-nak. Ettől függetlenül, amikor most rakosgattuk össze a cimborákkal az erősorrendet, ami az idei szezonra vonatkozik, a New York-kal nagyon óvatosak voltunk, és amikor dönteni kellett, hogy figyelj, ő vagy ő, akkor valahogy mindig a Knicks-et raktuk egyen lejjebb.
Most tartanunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk Baskával a beszélgetést.
Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribune. Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs.
Folytatjuk is Baskával a beszélgetésünket. Már beszéltünk egy hasonló témáról Zion esetében, most Ben Simmons lesz a témánk.
Aki... Kár menne kihagyni.
Igen, igen, ez is nagyon nagy port kavart nyáron, és hát úgy indult a karrierje, hogy Embiid mellett, itt Philadelphiában ő lett a megváltó, a franchise egyik arca, és utána évről évre egyre több kritikát kapott, vártuk azt, hogy megtanul három pontos dobni, de egyszerűen nem javultak a távoli dobásai, és most ott tart a csapat, hogy egyszerűen haragban van a játékossal, és lehet, hogy egy gigatrade keretein belül elköszönnek tőle. A csapat rontotta el, nem kezelte jól a játékost, karakánabbul kellett volna fellépniük, és még amikor még nem lett belőle egy nagyon nagy sztár, akkor kellett volna neki mondani, hogy figyelj, a mai NBA-ben bármennyire lehet zseniális más területeken, meg kell tanulni kívülről dobni, vagy pedig Ben Simmonsnak a hozzáállása az, ami nem profi, és emiatt lett ez a történet vége, vagy lehet a történet vége.
Simmonsnak biztos, hogy nincsenek jó alapjai. Eléggé hányatatott gyerekkora volt, elég nagy lelki terhet hordozó magával, ez mostanában kezd így felszínre kerülni, amikor kiderül, hogy neki azért sok problémája van. És valamikor így belerakódott az ideg a játékába. Valamikor pont most hallgattam egy podcastet, azok azt mondták, hogy mi a gimi és az LSU között, az egyetem között, igen, ahol járt, hogy ott lett, azt mondja rá Lee Ellis a No Dunksból, hogy ott lett fearlessből fearful, tehát hogy rettenthetetlenből, aki nem ismer félelmet, egy félős, aki tart bizonyos, aha, dolgoktól, tart a következményektől. És ezt szokták mondani, ez a legnagyobb különbség, hogy Jannis sem tud kívülről dobni, de nem érdekli, mert bele kell állnia, ja, van ez az angol kifejezés, hogy keep the defense honest, tehát hogy a védelmet azt lépjél ki rá, mert lehet, hogy be fogom dobni, mint ahogy Jannisnak is volt meccs, hogy dobott három triplát, meg négy triplát, meg volt az, hogy rigó-rigó hátán. És biztos, hogy rossz háttérrel jön, és megérkezett egy olyan kultúrába, amit ugye a Sixers-nél processnek hívtak, amikor minden év arra ment rá, hogy minél jobb draftcetliget szerezzünk. Ha csak egy közepes jó játékost húztak, akkor azt is engedték el. Tehát tényleg, mint egy ilyen nagyon fura römi vagy póker lett volna, a közepes lapokat dobálom el, mert csak a jóra várok. És ennek a végén álltak fel úgy, hogy na, akkor itt van nekem egy Ben Simmonsom, itt van nekem egy Joel Embiidem, akkor még ott volt Robert Covington, akkor még ott volt Dario Saric, egy nagyon tehetséges fiatal keret alakult ott ki. És ott aztán egyszer csak elfogyott a türelem, és akkor elkezdtek nagyon gyorsan lépegetni. Akkor hozták oda Jimmy Butler-t, utána oda hozták Josh Richardson-t, oda hozták Tobias Harris-t, elkezdődött a variáció. De egy ilyen vesztes kultúrában csak a lélekben erősek tudják megőrizni az emberségüket, hogyha én nagyon nagy szavakat szeretnék használni. Tehát amikor ott van Brett Brown, aki az akkori vezetőedzője volt a Sixersnek, 5 éven keresztül el kellett viselni azt, hogy a csapattal neki kvázi veszítenie kell. És aztán utána el is küldték, mert hogy nem volt egy nyerő típusú edző, és hogyan nézzél fel arra az edzőre, akivel végig szívtál 3 évet, ehhez asszisztált. Ez egy támogatott dolog volt a Sixers részéről, hogy nem kell annyi meccset nyerni. És Simon szerintem ott ebben az időszakban az egyébként is rossz alapokra még felvett nagyon rossz szokásokat, mert valószínűleg nem kapta meg azt a követelményt, hogy már pedig ez van, mert nem volt tét, és innentől pedig az történt, hogy piszok lassú volt a fejlődése dobások területén, miközben a játék nagyon sok egyéb részén meg abszolút a krémje védekezésben elsősorban, de a gyűrű környékén is azért feltalálja magát, és mivel nem fejlődött a játéka, azon vette észre magát, hogy igazából ő ott érzi jól magát, ahol Joel Embiid a gyűrű környékén. Csak ugye Ben Simmons-t irányítónak draftolták, hogy ő lesz majd a 21. század Magic Johnsonja. Csak ehhez képest ő is a betörésekből élvezi, érzi jól magát, csak hát Joel Embiid pedig a generációjának, hát másmilyen játékosok ők Nikola Jokic-sal, de mondjuk azt, hogy a top 2 centere, ha most pozícióból kell izomból dolgozni, szembefordulni a gyűrűvel, jobb napjain szerintem jobb Jokicnál, nem lesz soha olyan passzoló, de ne te gyere oda, akit irányítónak hoztunk, mert a centerünk az közben megtanul triplát dobni. Joel Embiid bármikor beláll a triplába, meg középtávolító. Te mit tudsz ahhoz képest, amikor jöttél? És nagyon sokan mondják azt, hogy rosszul esett neki, hogy betopták a busz alá az edző Doc Rivers meg Joel Embiid, amikor a 7. meccsen az Atlanta ellen megint minősítetlenül játszott, meg ajtóablak helyzeteket lepasszolt. Tehát nekem a bedobni a busz alá kategória az, hogyha most a nézőknek elmondanám, hogy mondjuk rajtad nincsen nadrág, mert alsógatyában ülsz, és úgy...
Egyébként ez igaz.
Mert nem tudnak róla. Az akkor bedobtalak. De mindent. Milliók nézték azt, hogy a csávó egy betli, és retteg, hogy
szóltjuk.
És utána, hogy most jött ki az, hogy a 7. meccs előtt volt egy masszőrnő, akiről kiderült, hogy Covid gyanús. És mondta, én azt hiszem találkoztam vele. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy megpróbálta kihúzni magát a hetet, csak hogy nehogy játszani kelljen, mert már annyira volt benne a saját fejében, és annyira bizonytalan volt. És ez egyfelől szomorú, egyfelől segítségre szorul, egyfelől dolgoznia kell vele, de tényszerűen rossz volt. Tehát emlékezzetek vissza, hogyha a Last Dance-re visszakanyarodhatunk, hogy amikor ott van Pippennek a migrénes meccse.
Igen.
Hogy ott mindenki nyel egy nagyot, de Pippen is érzi, és Jordan is erre gondol, hogy ott az ott valami más volt. Valami más volt. És elővették ezért is Pippent, és ő fel tudott állni belőle, Ben Simmons meg nem áll fel belőle, és akit nagyon sokszor mostanában párhuzamba hoznak vele, az Jimmy Butler, aki ugye játszott egy ideig a Philadelphiában, aki elcserélnek ugye a Chicago Bullsból a Minnesota Timberwolveshoz, követi Tom Thibodeau-t, és nem ellen túlságosan elégedett a csapattársaknak a hozzáállásával, és mit csinál, amikor ez megtörténik, oda megy, és a cserék vezéreként az egymás elleni küzdelemben ráveri a kezdőket, és még ennél is csúnyább szavakkal mondja el, hogy senkik vagytok, és nélkülem nem tudtok nyerni. És Ben Simmons belekormányozza magát egy olyan helyzetben, hogy nem akar Philadelphiába játszani, de tehát ez olyan dolog, mint mondjak nektek megint egy ilyen hátha kézzelfogható példát, tehát hogy van egy házasság, ami megromlott, és van egy feleség, aki tovább szeretne lépni, ezért elhízik, lenő a haja, és elhanyagolja magát, és várja, hogy a Tinderen majd jó irányba húzzák, és nem akarok elmenni Norbiba, hogy döngön léptek meg, nem tudom mi, de hát tehát, hogy próbáld már meg vonzóvá tenni magad, hogy eljössz meccsre, hogy edzel, hát szedd szét, állj bosszút rajtunk, és nyerjen közben a csapat, és mutasd azt, hogy mindenki tudja, hogy el akarsz menni.
Még mielőtt a bajnok esélyesekre rátérnénk, jöjjön az utolsó kérdésünk. Melyek azok a csapatok, amelyek berobbanhatnak idén, vagy nagyot léphetnek előre a tavaly évhez képest? Gondolok itt a fiatal csapatokra, mint a Hawks, a Memphis Grizzlies, vagy az újjáépített és nagyon felhypolt Chicago Bulls-ra, vagy pedig a fekete lóként kezelt Golden State Warriors-ra, ahol ha minden összeáll, akkor akár berobbanhatnak, de egy katasztrofális szezon is lesz. Melyek azok a csapatok nálad, akik nagy meglepetést okozhatnak idén?
Hát definiáljuk a berobbanást, ugye, hogy főcsoport döntő vagy döntő, mert hogy az Atlanta azért a főcsoport döntővel eléggé berobbant, tehát nekik onnan
mutatott
már...
Mutatott játékban is értem ezt, hogy akkor mondjuk az Atlanta első háromban van az alapszakaszon, vagy a hazai pályát a plusz mérkőzés ki tudják maguknak harcolni, akkor a Memphisnél is azt gondolom, hogy akkor első hatban, első ötben ott vannak.
Hát figyelj, mondok egy párat, a Chicagónál annyi változó volt, tényleg 10 ember ment, 10 ember jött, hogy semmi garancia nincsen arra, hogy ez működni fog. Volt egy nagyon jó első meccsük, ahol megdobta magát mindenki, aki ugyanan érkezett, de azért tartsuk szárazon a puskaport, de a Chicago egy olyan csapat, ahol a kezdőben benne van a potenciál. A probléma az az, hogy megfordítod a kanapének a háta mögé nézel, és ilyen oda vannak csak így szögelve a darabok, tehát nagyon gyenge a második alakulatuk. Akikben én látok fantáziát, főleg, hogyha visszatérnek majd a sérültek, gondolok itt elsősorban, először Levertre, aztán TJ Warren, az Indiana Pacers pusztán azért, mert a liga egyik legjobb edzője érkezett oda. És az első meccsen is ugye Brogdon meghosszabbították, Sabonis egy két lábon járó tripla-dupla gép, vannak ott azért nagyon jó játékosok, az Indiana szerintem visszatérhet a szűkebb értelemben vett keleti elitbe, ami az ő esetükben a ötödik hely ostromlását jelenti nagyjából, de szerintem ők mehetnek előre. A Memphis-t említetted, én tőlük előrelépést nem feltétlenül várok, mert egy nagyon nehéz nyugaton kell helytállniuk, de imádom a Memphis-t, és ott a belső fejlődést le kell számítani, mert igazán nagy igazolásuk nem történt, de hát ugye Ja Morant az első meccsen rögtön elképesztőt játszott, és ott van még ez a Brooks, Bane, Tillman,
JJJ,
igen, Justin Jackson Jr. Justin Jackson, mindig összekeverem, hogy hogy hívják, hiszem Justin talán ő.
Vagy Jerem Jackson.
Jerem Jackson, az Jerem Jackson Jr. Szóval a Memphis, a Miami, ugye tavaly a Miami első körben nagyon simán kiesett, ont nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lowry érkezése mit változtat majd a képleten, illetve, hogy most Tyler Herro-ból akkor lesz játékos, vagy nem lesz játékos. Ők például abszolút robbanthatnak még ezek közül, aztán nézem tovább a listát. Nem.
Egyelőre.
Parancsolsz?
Önbizalma van a
Hironak.
Grimaszolni nagyon tud.
És akire még én nagyon kíváncsi vagyok, és amikor összeraktuk a power rankinget, én szívesen toltam volna őket feljebb, de hát nincs erre semmiféle empirikus támasz, az a Washington Wizards, ahol elengedték Russell Westbrookot, és egy fél csapatot kaptak helyette, plusz még egy Spencer Dinwiddie-t, az egy titokban nagyon mély csapat lett, új edzővel, úgyhogy én őket egy ideig figyelem, aztán meglátjuk, lesz belőlük valami.
Hát tökéletesen átkötötted a bajnok esélyes rovatunk, mert a Miami Heat az ötödik a listán. Két éve a Heat a Lakers ellen elbukott a döntőben, de nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon egyben voltak Jimmy Butlerék. Tavaly év nem jött ki ennyire a lépés, a Bucks nagyon könnyen ejtette ki őket a rájátszásban, de most jött Kyle Lowry. Lehet az ő személyében a megoldás a kulcs, a hiányzó láncszem, vagy azért itt még több építőkocka is hiányzik?
Hát ez egy olyan hiányzó láncszem, ami azért itt ott már rozsdás, meg hogyha megszorított, akkor elpattan. Tehát Kyle Lowry nem fiatal, ugye 35 fölött van már. Az ő rutinja, az ő tapasztalata, az biztos, hogy sokat fog számítani bizonyos élethelyzetekben, de hogyha a Miami Heat nem tud elkezdeni nagy mennyiségben pontokat pakolni a táblára, akkor tök mindegy, hogy mi történik. Ez pedig arra van szükség, hogy a fiatal játékosaiktól megbízható teljesítményt kapjanak. Duncan Robinson meghosszabbították, továbbra is liga elit triplázónak kell lennie. Jimmy Butlernek 20 pontos meccsekre van szüksége. Bam Adebayo-nak a fejlődése sem lassulhat le. Beszéltünk Tyler Herro-ról, vele mi a helyzet, lesz-e benne újabb fokozat. Ugye elhozták PJ Tuckert védekezni, próbálták megerősíteni ezt a csapatot, úgyhogy én bízok bennük, de ők egy lassú projekt lesznek. Tehát, hogy nem az a csapat, akire, hogyha 10 nap meccs után ránézel, aztán majd 10 meccs után ezt elő lehet venni, aki 9-1-el fognak állni, hanem egy lassú kezdés, öreg ember, nem gyors vonat, amikor majd szükség van rá, akkor megpróbálják összerakni a csapatot, és így se felejtsük el, hogy a liga, hát most már lehet, hogy Carlisle kirúgásával második legtöbb ideje állásban álló vezetőedzőjével állunk szemben, Erik Spoelstrával, aki nagyon szépen kinőtte magát.
Ő a liga legjobb edzője, vagy hogyha elvezeti a Heatet a konferencia döntőig, vagy akár a nagy döntőig, akkor kijelentető, hogy jelen pillanatban ő a liga legjobb edzője?
Hát tudod, itt mindig számít, hogy milyen keretből, milyen, de hogy biztos, hogy az abszolút elit tagja, és top 3. Az bármikor aláírom.
Lehet amúgy a Kyle Lowry-nak olyan hatása szerinted a Heatre, mint a Chris Paul-nak volt a Jazzre?
Azért nem gondolom, mert hogy ott van Butler. Tehát az egy nagyon csikó csapat volt, a Phoenix, és ott volt Booker, aki már akkor is All-Star volt, aki egy picit vissza is lépett, hogy helyet adjon emiatt Chris Paulnak. Ott azért van most is veterán jelenlét, ráadásul az egyik legminőségibb veterán jelenlét, ott inkább az állandóság, a lelke, igen, szerintem van benne potenciál, de akkorát nem fog szólni, mint Paul. Uh-huh. Én azt gondolom most.
Negyedik helyen van a Utah Jazz és a Phoenix Suns. Mindkét csapatnak a tavalyi szezonban kijött a nagy eredmény, kijött a lépés, és az a nagy kérdés, hogy el tudnak-e érni ennél feljebb, tudnak-e következő lépést megtenni. Itt gondolok a Phoenixnél a bajnoki címre, a Jazznél mondjuk a nagy döntőbe való jutásra. Megvan a keretben az, hogy még komolyabb eredményeket érjenek el, vagy ez volt a limit?
De pontosítsuk, szerintem a nagy eredmény a Phoenixből jött ki, mert az, hogy alapszakaszt nyert a Jazz, azzal utána végül messzire nem ment. Azt tudtuk, hogy a Jazznek nagyon jó alapszakasz csapata van, mi van belük a rájátszásban, ez a lényeg, és ez megint nem derült ki, és megint belevarták az egészet Rudy Gobertnek a nyakába, miközben hát ez nem feltétlenül az ő hibája, de a felületes szemlélő az ezt vette észre belőle, illetve a felületes szakírók ezt emelik ki. Ők nem változtattak nagyon a kereten, nagyjából ugyanazzal futnak neki, ők ott abban a fázisban vannak, ahol tavaly ilyenkor a Milwaukee Bucks volt. Oké. Tudjuk, hogy az alapszakasz megy, kutyát nem érdekli. Húzzatok újat a playoffban. És a Bucks meg tudta csinálni, ők majd meglátjuk, hogy meg tudják-e csinálni. Nagyon fura a Jazz abból a szempontból, hogyha megnézem, hogy milyen nehézségű kosarakat dob Donovan Mitchell, akkor az van, hogy ez nem fenntartható. Ha megnézem, hogy néz ki, amikor érkezik az arénába Bogdanovics meg Joe Ingles, akkor azt mondja, ez a két fickó, a tisztes őszes halánték, meg annyi hajuk van, mint nekem. Hát nem lehetnek ezek élsportolók, meg 15-20 pontos játékosok, és Bogdanovicsnak kijön, Ingles meg baromi hatékony. Clarksonnak azért a második részére a szezonnak elfogyott a hatékonysága. Szóval újraigazolták Mike Conley-t, de ez nagyjából a tavalyi csapat. Hoztak egy Rudy Gay-t, aki egy harcedzett veterán, hoztak egy Hassan Whiteside-ot, akinek ugyanazok a hiányosságai vannak kb. Támadásban, mint Rudy Gobertnek. Szóval mélyebb lett valamivel ez a csapat, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e ebben több, és ha nincs, akkor meg mikor kerül szóba, hogy Quinn Snyder felelőssége hol van ebben a dologban, és hogy egy sikeredzőt leváltanak-e, mert azért láttunk erre példát akár a
Torontónál,
hogy vagy akár a Golden State-nél még mondjuk most már lassan 10 év, amikor Mark Jackson-t küldték el egy egész jó mérleggel. A Phoenix-nél ezzel szemben ugye megvolt a döntő, és szerintem ez a csapat, hogyha az egészség mellettük áll, akkor nagyon sokan lenézik őket, és előrébb hozzák a Lakers-t, előrébb hozzák a Utah-t, keveset beszélnek róluk. Két tavalyi döntősnek ez a sorsa, Milwaukee-val is ez van. De Booker neven még van egy fokozat. Mikal Bridges-t kitömték, meghosszabbították, tőle is állandóságot várna, hogy ha azt az Aitont látnánk, akit a playoff első két körében, ha le tudja nyelni azt a békát, hogy nem kapott max hosszabbítást, és most össze kell kapnia magát, és úgy reagál, ahogy egy igazi sportember ilyenkor reagál, akkor megmutatom nektek, akkor ezzel a Phoenix-el szerintem piszok jó dolgok tudnak történni. De szerintem a Phoenixnek most biztosabbnak tűnik, hogy van egy fokozata még, a Jazztől meg, ha nem lesz, akkor ezzel a csapattal valamit kezdeni kell, mert itt lesz a végük.
Hát és az a nagy kérdés, hogy melyik játékosban van ott, mert Giannisban tudtuk, hogy benne lehet a playoffban, Donovan Mitchellben, vagy Rudy Gobertben, hogy a vállára vegyen egy csapatot, azt nem látjuk. Akkor megjön az
edző. De Mitchell megcsinálja, mert Mitchell, hát Mitchellnek egy voltak ilyen sorozatai.
Igen, voltak a Denver ellen egészen agyat eldobó mérkőzések, csak hogy ezt egy egész playoffon keresztül tudja elhozni majd. Ez lesz a nagy kérdés. De akkor menjünk át a Milwaukee Bucksra, hogyha már Giannis Antetokounmpo, és az a nagy kérdés, hogy sikerül-e megvédeni a bajnoki címét a Milwaukee-nak, vagy inkább úgy fogalmazom meg a kérdés, hogy van-e reális esélyük megvédeni a bajnoki címet, mert nagyon sokan leírják most őket.
Szerintem abszolút van, és ez nekik egy nagyon jó fegyver, amit tudnak használni, amikor nehéz felkelni, meg megcsinálni a 20. fekvőtámaszt, hogy lenézik őket. Így ez a csapat tavaly szerintem kimondva, kimondatlanul, de görcsökkel tele játszott, mi lesz, ha megint nem nyerünk, ki fogják rúgni a Budenholzert, idehoztak engem, Drew Holiday vagyok, és hogyha most se nyerünk, akkor mindenki a nyakamba fogja varni, pedig mennyit áldoztak értem, a jövőt elzálogosították miattam. Hello, bajnokok vagyunk. Jöhet a következő. Tehát annyira azt várom ettől a csapattól, és az első meccsük egyébként eddig ezt hozta, hogy felszabadultan fognak játszani. A csapat PJ Tucker fájt, hogy elment, de azért vele támadásban többen nem voltak. És olyan igazolásaik vannak, akikkel szerintem a támadójátékuk sok oldalobb tud lenni, gondolok itt például Grayson Allenre, aki ráadásul benne van az őrült faktor, amiért PJ Tuckert lehetett szeretni. És az első meccsen láttuk, hogy Nomura, aki tavaly kiegészítő embere volt, mekkora meccset hozott, tehát még be alulról is építkezhetnek, Connaughton fejlődhet, DiVincenzo vissza fog térni, tavaly nem volt benne a playoffban, és mondom, Holiday-től is azt várom, hogy a teher lekerül a válláról, és valami egészen más látunk, szóval szerintem a Bucks az nem azt mondom, az esélytelenek terhével, vagy az esélytelenek nyugalmával játszhat, de hogy nagyon sokan idén is másfelé fognak nézni, tavaly is nagyon sokan másfelé néztek, úgyhogy szerintem abszolút van esélyük arra, hogy oda fognak érni.
Meg a Giannis az úgy tűnik, hogy éhes maradt. Mm-hmm. Hogy ő még nem lakott jól is, és ha tudja motiválni a csapatot,
az hát és ez nagyon durva, hogy Giannis 30 perceket játszik, olyan mély ez a csapat, 26 évesen, tehát a fickó erőtől duzzad. Tehát, hogy úgy megy bele a bajnoki cím megvédésének a kísérletében, hogy 26 éves, 27, tehát hogy abszolút a prime évek elején van még mindig a srác.
Megmarad Bobby Portis is, amit én kifejezetten örülök.
Apró mert pénzért ráadásul.
Hát igen, és tavaly pedig egészen elképesztő szezonja volt, meg sok mérkőzésen tényező is tudott lenni, de amit egy kicsit félek, hogy a tavalyi bajnoki címben persze sok-sok munka kifizetődött, de azért nagyon nagy szerencse is benne volt, és a legtöbb bajnoki címben benne van a szerencse. De hogy Mike Budenholzernek a taktikája, vagy a fejlődése mennyit tett hozzá a bajnoki címhez, és mennyit a szerencse, és mennyire volt jó döntés, hogy vele hosszabbítottak, még engem nem győzött ő meg, vagy vannak aggájaim vele kapcsolatban.
Én sem vagyok alapító tagja a Mike Budenholzer fanklubnak, de azt mellé tenném, hogy miközben a tavalyi év egyik leginkább körbeugrált edzője, az pont a Phoenixé volt, Monty Williamsé, a csapat, amelyik meg tudott újulni a playoffban is, és a döntőben is, az a Milwaukee Bucks volt, akik szintet tudtak váltani, és igen, egy dobásra voltak attól, hogy ne jussanak tovább a Brooklyn ellen, és voltak megkérdőjelezhető meccseik, ennyi szerencse most nekik belefért, és mondom, szerintem ők is most ettől el fognak szabadulni, mint egy ilyen hőlégballon, amikor elvágod a köteleket, vagy ledobod a homokzsákokat. De igen, Budenholzer felé megfogalmazott kritikának szerintem nagyon sokszor volt alapja. Meghívta talán Zach Lowe az egyik podcastben, nem mondom, meghallgatom ezt a fickót, te, hogyha hallottál már unalmas fazon, tehát hogy se megpróbált belőle kihozni valamit, semmire nem ugrott, semmire nem reagált, semmi bevállalóság nem volt benne, pont ilyennek képzeltem.
Az idő hiánya miatt akkor gyorsan mondanám a második és az első helyet, Los Angeles Lakers és a Brooklyn Nets, és egy-egy kérdés a két csapathoz, a Lakersnél lehet-e megoldás Russell Westbrook, működtet-e a LeBron James, Davis, Westbrook 3-as, össze lehet ezt a három karaktert egybe gyúrni, hogy működjön a csapat, és újra bajnokok legyenek, mint két évvel ezelőtt.
Anthony 4-es. négyessé kiegészülve.
Igen, őt se hagyjuk ki semmiképp. Az első helyre pedig a Brooklyn, ahol pedig az a nagy kérdés, hogy Kyrie nélkül is bajnoki címet tudnak-e majd szerezni, vagy ha jön Kyrie, akkor egyébként az bele zavar-e majd a képbe, és Steve Nash hogyan muzsikál eddig vezetőedzőként.
A Lakersnél szerintem Russell Westbrook nagyon fontos igazolás, de nem James és Davis mellé. Tehát amikor James akkor a legjobb, hogyha a kezében van a labda, Russell Westbrook akkor a legrosszabb, hogyha nincs a kezében a labda. És ez az első meccsen is megint nagyon látszott, hogy egymás nyakára mennek Russell Westbrook mind a három fontos kategóriájában 10 alatt végzett, ami időtlen idők óta nem fordult elő vele. Neki igazán testhez álló szerep az majd az lesz, amikor mondjuk Davis-szel van fönt, mert James pihen, vagy mind a ketten pihennek, és ő a második ötössel van fönt. Ott lehet nagyon fontos, én simán el tudom képzelni, hogy ahogy megyünk előre majd a szezonban, a crunch time ötös, tehát amikor szorul a hurok, akkor Russell Westbrook nem lesz bent, mert nem hasznos. Vagy olyan szinten kéne belenyúlni James játékába, hogy ő lemenjen a gyűrű környékére, vagy pozíciót fogni, hogy Westbrook operálhasson kint, ebben sem vagyok biztos, hogy ez lenne a legjobb megoldás. De ez a keret papíron nagyon mély, de a triplákat, azokat nem lenne baj, hogyha be tudnák dobni, és pont az első meccset néztem a Golden State-en, amikor az utolsó negyedben körbe dobálták a gyűrűt, de hát nem volt megoldás. A Brooklyn Nets szerintem nem Kyrie Irving hiánya miatt nem lesz bajnok, ha nem lesz bajnok. Szerintem ez a keret alkalmas arra, és itt szép titokban nagyon mély lett. Palánk alatt érzem azt, hogy öregek, lassúak, vagy öregek és lassúak. Claxton-t kíváncsi vagyok, hogy Nash mennyit fog játszatni, mennyit fog fejlődni majd, ahogy megyünk előre a szezonban. Patty Mills szerintem nagyon jó húzás a kispadról, kiváló hatodik ember lesz belőle. Jól dolgoztak a nyáron, szerintem ezzel nem lesz probléma, ugye Nash mellől elment Anthony, aki a támadásért felelt, teljesen mondva csinált indokkal, tehát hogy azért ment el, hogy a vezetőedzői állásokra fókuszálhasson, most a profession.com-ot megnyitni napi egyszer szerintem a csapat mellett is lehet, szóval szerintem neki nem ízlett túlságosan ez a másod hegedű szerepkör, de mindenki nagyon hálás neki, de nálam a Brooklyn a bajnok esélyesek között mindenképpen a Milwaukee mögött áll.
Ó, Milwaukee mögött, nem az elő.
Erő sorrendünkben a Milwaukee az első.
Wow. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Baska, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és közösen bearangozhattuk. Hát vagy igazából asszisztálhatunk hozzá, hogy bearangozzuk az NBA szezont. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm, várom az ötödik alkalmat.
Így van, ami majd az idei szezonban reméljük sor tudunk keríteni, most pedig búcsúzunk a kedves nézőktől és hallgatóktól. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.